Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Ma, amiről beszélni fogok, az egy olyan téma, amivel szerintem mindenki foglalkozott már, vagy tudatosan törekedett arra, hogy megértsen valamit ebből, vagy csak így indirekt módon. Akik ti itt vagytok, ti ezeket mostanában átéltétek, és majd ellenőrizhetitek, hogy amit elmondok, ez tényleg a ti életetekben hogy zajlott le. Illetve akik jelen vannak ebben a teremben, és megtért keresztény emberek, azok ráismernek majd az életük bizonyos szakaszára. Ha valaki viszont a másik oldalról közelíti meg, annak viszont segítség lehet az, hogy milyen úton kell tovább menni, vagy milyen lépések vannak még hátra. Nos, szeretnék felolvasni egy párbeszédet. Ez a párbeszéd a Márk evangéliumának a 10. részében van leírva, amikor egy fiatalember és Jézus találkoznak egymással és beszélgetnek. Ezt mondja a Biblia. Odafutott egy ember, és térdre borulva előtte, ezt kérdezte tőle, mármint Jézustól. Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki. Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte őt, és ezt mondta neki. Egy valami hiányzik még belőled. Menj el, add el, amit van, oszd szét a szegények között, és akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Nos, tehát ez a párbeszéd Jézus és egy gazdag ember között zajlik le. A kérdés az az, hogy hogyan lehet az Isten jelenlétébe kerülni, hogyan lehet az üdvösséget elnyerni, hogyan lehet megtérni, mit kell tenni ahhoz, hogy az Isten elfogadjon engem. Ez a fő kérdés ennek a kedves fiatalembernek. És Jézus tulajdonképpen semmi más nem mond neki, mint azt mondja, hogy te ismered a parancsolatokat, vagy ismered a 10 parancsolatot? És erre nagyon nagy bátorsággal azt mondja, hogy hát persze, hogy ismerem. Hát tudom. Egyrészt tudom, másrészt ismerem, és be is tartom, és nem csak mostanában, hanem már régóta. Azt mondja, hogy ifjúkorom óta, vagy gyerekkorom óta már ezeket én tudom, és ezeken már túl vagyok. Hát én nem tudom, nektek valaki azt mondja, hogy ismeri a 10 parancsolatot, és már sok éve, vagy évtizede, betartja a 10 parancsolatot, akkor mire gondoltok? Nekem sokszor mondják emberek, amikor így beszélgetünk, és szóba jön Isten, Biblia, megtérés, kereszténység, és fölmerül az a kérdés, hogy hogyan lehet az Istenhez jönni, és fontos, hogy az Istennel rendezzük a kapcsolatunkat, a bűneinket bocsássa meg az Isten, akkor azt mondják sokan, hogy de én betartom a 10 parancsolatot, én ismerem a Bibliát, nekem ez oké, ez rendben van, és akkor mit kell még tenni? És akkor szoktam egy kérdést föltenni, hogy nézzük már meg, mi van a 10 parancsolatban. És most ugyanezt a kérdést szeretném most is föltenni. Olyan sokan vagyunk itt, biztos össze tudjuk hozni. Bárki bármit mondhat, ami úgy gondolja, hogy benne van a 10 parancsolatban. Jó? Tehát van 10 alapelv, amit Isten kijelentett, ami a következő, és nézzük meg, hogy össze tudjuk-e hozni a 10 parancsolatot. Itt vagyunk, nem tudom, 100 valamennyien, képesek vagyunk erre, vagy sem. Szóval aki úgy gondolja, hogy van valamilyen alapszabály a 10 parancsolatban, és eszébe jut, akkor legyen szíves hangosan mondja. Tiszteld apádat és anyádat, jó? Én most nem akarok visszareagálni, hogy ez most így van, vagy nem így van, csak próbáljunk ilyen alapelveket összegyűjteni, amit úgy gondolunk, hogy benne van a 10 parancsolatban. Ez a szeresd az Urat, a te Istenedet, igen, teljes szívünkből, teljes lelkünkből. Ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, ne kívánd, ami a másé, igen. Van még? Ne legyen más Istened az élő Istenen kívül. Szenteld meg az Úr napját. Valaki számolta, összehoztuk már a 10-et, vagy még hiányzik valami? Még nem. De már 15 van. Túl teljesítjük a tervet. Tehát ne esküdj hamisan, majd ne beszéljünk hamisan. Na, mindjárt látni fogjuk a mögöttem lévő kivetítőn, hogy Isten mit adott meg a 10 parancsolatban, és ez az alapelv, ami benne van, a következő. Kis segítséget hadd kérjek. Tehát a 10 parancsolatban Isten elrejtett olyan alapelveket, amelyek segítenek abban, hogyha lépünk egyet, akkor látni fogjuk, hogy mik ezek az alapelvek. Tehát ne legyen más Istened rajtam kívül. Ez elhangzott? Ugye elhangzott. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot, és ne imádd azokat. Lehet, hogy ezt nem mondtuk el talán, ez nem hangzott el. Tehát ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét. Talán ez sem hangzott el. A következő, emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Talán ezt is kihagytuk. Ez volt? Akkor én emlékszem rosszul. Tiszteld apádat és anyádat, ez volt. A ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, azt hiszem, hogy ezeket mondtuk. És aztán ne tanúskodj hamisan, fele barátod ellen, talán ez is volt, és ne kívánd azt, ami a fele barátodé. Tehát ez a 10 parancsolatnak a lényege. Ha valaki elolvassa a Bibliából a 2 Mózes 20.3.17-et, akkor bőségesen van ott egy kis magyarázat is, hogy mit hogy kell érteni. De ez a lényege a 10 parancsolatnak. És most gondoljunk bele, hogy ott van egy fiatalember, nem tudjuk pontosan hány éves, mondjuk 25 vagy 30 éves fiatal ember, életerős ember, akinek volt már lehetősége arra, hogy megfelelő mennyiségű pénzt és vagyont összegyűjtsön, vagy sokat örökölt, ott van és azt mondja, hogy én szeretnék az Istenhez közel kerülni. És amikor Jézus azt mondja, hogy ezt vedd komolyan, akkor azt mondja, hogy ez rendben van. Ez elhihető, hogy valaki azt mondja, hogy végigolvassa, és azt mondja, ez rendben van, beszéljünk valami komolyabb dologról. Van egy fontos dolog, amit tudnunk kell, bárhol is kinyitjuk a Bibliát, és bármilyen parancsolatokat, bármilyen igeverset olvasunk, akár a 10 parancsolatot, akár más igeverseket, hogy amikor Isten azt mondja, hogy tegyél meg valamit, legyél ilyen, legyél olyan, vagy ne legyél ilyen, vagy ne legyél olyan, az Isten törvényeit az Istennek a segítsége nélkül lehetetlen betartani. Ezt megismétlem, mert nagyon fontos. Az Isten törvényeit az Isten segítsége nélkül lehetetlen betartani. Nincs olyan ember a Földön, aki azt mondja, hogy én ezt annyira komolyan veszem, és annyira önmegtartóztató életet élek, vagy annyira nagy az önfegyelmem, hogy nekem ez rendben van. Ilyen ember nincs. Akkor miért van benne a Bibliában? Akkor miért mondja Jézus ennek a fiatal embernek, hogy hát vedd komolyan a 10 parancsolatot? Azért, mert amikor az Isten mond valamit, kijelent valamit, akkor azért mondja, hogy egy tükröt tartson elénk, és amikor rájövünk arra, hogy igen, ez jó lenne úgy élni, hogy másokat nem hozok kellemetlen helyzetbe, jó lenne úgy élni, hogy nem másoknak a kárára, jó lenne úgy élni, hogy az Istennel élő kapcsolatban vagyok, jó lenne úgy élni, hogy az Isten nevét nem a káromkodásra használom, hanem az Isten imádatára használom, és jó lenne sok mindent megtartani, akkor ez nem belőlem fog fakadni. Ezt nem tudom megtenni, mert lesznek olyan élethelyzetek, lesznek olyan kritikus pillanatok, amikor ezek közül vagy egyet, vagy sokat meg fogok sérteni. Az ember önmagától nem tudja megtartani a 10 parancsolatot. Képtelenség. Az Isten segítsége nélkül ez nem megy. És Isten két módon tud segíteni. Néha abban segít az Isten, hogy amikor nehéz helyzetben vagyunk, és már majdnem megtettünk volna olyan dolgot, amit nem kellene, és ez a bűn mindig, akkor Isten figyelmeztet és erőt ad, hogy ne tegyen meg. Ez az Istennek az egyik munkája. A másik pedig, amikor már az események után vagyunk. Elkövettem bűnöket. Azt mondtam, amit nem kellett volna. Azt tettem, amit nem kellett volna. Vagyis bűnt követtem el, és oda megyek az Istenhez, és azt mondom, hogy nem sikerült. Nem jött össze. És ezért, az őszintességért Isten azt mondja, hogy akkor megbocsájtom, és menjünk tovább. És Isten igaznak tud elfogadni. Vagyis a 10 parancsolatot úgy lehet betartani, hogy az Isten segítségével. És gondoljatok bele, hogy ez a fiatalember azt mondja, hogy ez nekem rendben van, tehát ez nem probléma, beszéljünk valami komolyabb dologról. És amikor Jézus ránéz, és azt mondja, hogy hát ha szeretné valami komoly dologról beszélni, akkor menjünk tovább. És akkor mondja el ezt a nagyon fontos kérést, és nagyon különleges kérést, és figyelj, ennyi haza, számolt fel a vagyonodat, add oda azoknak, akiknek nincs, és akkor szabad leszel. Akkor olyan kincseket fogsz átélni, megtapasztalni, amit most nem is tudsz fölfogni. Hadd tegyek fel még egy kérdést. Nézzük itt a kivetítőn mögöttem a 10 parancsolatnak a törvényeit. Hol van benne az, hogy el kell adni a vagyonunkat, és oda kell adni azoknak, akiknek nincs? Hát ilyen szabály nincs a 10 parancsolatban. Jézus pedig azt mondja neki, hogy tedd ezt meg. És amikor ezt elmondja, ez a fiatalember szembesül ezzel az elvárással, akkor azt mondja, hogy na hát ezt azért nem. Ez már túl sok. Én annyi mindent megcsinálok, és annyi mindenben küzdök, de azért ez már sok. És nem hajlandó erre, és hazamegy, és inkább szomorú lesz, és nem tud tovább menni azon az úton, amin elindult. És ezt azért mondtam el, mert a mi életünkben, az enyémben, a tiédben, minden kedves jelenlévőnek az életében lesznek ilyen élethelyzetek, amit könnyen meg tudunk tenni, amit Isten kér tőlünk, és azt mondjuk, hogy tesz, ez rendben van, és megteszem, elmondom, odaadom, megcsinálom, segítek. És lesznek olyan dolgok, ami nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hoz bennünket, és lehet, hogy kimondjuk azt, hogy na ezt azért már nem. Ezt én nem vagyok hajlandó megtenni. Nem vagyok kész rá. Ha őszinték vagyunk, akkor mindenkinek voltak már ilyen élethelyzetei. Amikor nem tudtunk tovább menni, lehet, hogy azt gondoltuk, hogy biztos jó, de én nem vagyok erre kész. Ez a fiatalember azt mondja, hogy én nem vagyok arra kész, hogy a vagyonomat másnak adjam, az enyém. Tehát én ebből nem fogok adni senkinek. És azt mondja, hogy meg fogunk állni, és nem megyünk tovább. Miért teszi föl Jézus neki ezt a kérdést? Hát Jézus belelát ennek a fiatalembernek a szívébe, és tudja, hogy ezt nem tartja be, mert ez lehetetlen. És azt is tudja Jézus, hogy neki a pénz mindennél fontosabb. És ezért mondja neki azt, hogy hát mi lenne, hogyha szétosztanád a vagyonodat, és akkor utána beszélgetnénk a folytatásról. És erre mondja azt, hogy na ez azért nem megy. Erre én nem vagyok kész. Ezt én már nem fogom megtenni. Mikor volt utoljára, amikor kimondtuk azt, hogy na ez már sok volt nekem. Lehet, hogy a férjünknek, vagy a feleségünknek, lehet, hogy a gyerekünknek, vagy a gyerek mondta nekünk, lehet, hogy már százszor elmondtunk valamit, és akkor azt mondja a válaszban valaki, hogy nem, ez nem fog menni. Ez nem lesz így. Ezt nem fogom megcsinálni. Ugye milyen kellemetlen helyzetek ezek? És képzeljük el, hogy az Isten és az ember kapcsolatában is hányszor elhangzik ez a kérdés, hogy tegyél meg valamit. És a válasz nem. Nem fogom megtenni. Nem vagyok kész rá, és nem vagyok hajlandó erre. Az Isten pedig ilyen, hogy néha föltesz nekünk ilyen nehéz kérdéseket. Néha azt mondja, hogy menjünk akkor tovább, és nézzük meg, hogy mi az a terület az életedben, ami problémás, ami nehéz. És ezeket a kérdéseket Jézus azért tette fel ennek a fiatalembernek is, mert azt olvassuk a Bibliában, hogy megkedvelte őt. Nem kellemetlen helyzetbe akarta hozni, nem meg akarta szégyeníteni, hanem megkedvelte, és azt mondja, segíteni akarok neki. Hogy rájöjjön valamire, ami nagyon-nagyon fontos. A Bibliában olvasunk arról, hogy Isten azért kér nehéz dolgokat emberektől. Van egy Ábrahám nevű ember, aki hosszú-hosszú időn keresztül várja azt, hogy gyermeke születhessen, és amikor megszületik végre, akkor Isten mond neki valami olyan felfoghatatlan és értelmezhetetlen kérést, hogy add nekem a gyerekedet, áldozz föl. Ez szembe megy a józanésszel, szembe megy az Isten minden más kijelentett igazságával, szembe megy azzal, hogy én apa vagyok, és van egy gyerekem, mindennel szembe megy. És erre Ábrahám mondhatta volna azt, hogy na már pedig ez az, ami nem fog megtörténni. És mégis ez az Ábrahám nevű ember azt teszi, azt mondja Istennek, hogy ha te mondod, akkor megteszem. És amikor kimondja azt, hogy megteszi, és elindul ezen az úton, akkor az Isten elébe áll, és azt mondja, hogy nem kell. Én nem akarom elvenni tőled. Látom, hogy tele vagy hittel, tele vagy engedelmességgel, ez a lényeg. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy amikor az ember az Istennek mégis engedelmeskedik, mégis kimondja azt, hogy akarok tovább lépni, meg akarom tenni, vagy nem sikerült már százszor, de 101-szer és megpróbálom, és kérek az Istentől erőt, és tovább akarok menni. És amikor odaadjuk Istennek azt, amit kér tőlünk, akkor az Isten becsomagolja szeretetbe, kegyelembe, megtisztítja, visszaadja nekünk. Mert nem elvenni akar az Isten tőlünk semmit. Az Istennek minden bőséggel van. Az Isten meg akar áldani bennünket, és meg akar segíteni bennünket. Voltak olyan proféták a Bibliában, akiknek az élettörténete le van írva, akiktől Isten azt kérte, hogy hagyd ott a munkádat. És voltak emberek, akik ott hagyták a munkájukat, de ez nem azt jelentette, hogy aztán munkanélküli lett, és ilyen halt a végén, hanem Isten megáldotta más módon. Még gazdagabb lett, még többet kapott az életben. Olvasunk a Bibliában arról, hogy tanítványok, amikor jöttek Jézushoz, és Jézus meghívta őket, akkor azt mondta nekik, hogy hagyjátok itt ezt a települést, hagyjátok ott a lakóhelyeteket, és gyertek velem, és kövessetek engem, és megyünk egy úton majd. És ezek az emberek, amikor elindultak, és ott hagyták a lakóhelyüket, ott hagyták a házukat, és elmentek Jézussal, ennek a vége nem a hajléktalan szálló volt, hanem egy dicsőséges út, amiben rengeteg öröm és rengeteg áldás volt. Mert Isten nem elvenni akar, hanem valamit adni akar. De amikor Isten kér tőlünk valamit, és tőletek is kért már sok mindent, legfőképpen az életet, hogy szálljátok oda az életeteket neki, és amikor ezt megteszi valaki, akkor az Isten ajándékba visszaadja. Nem csak egy fizikai életet, hanem az örök életet. Ez az Istennek a munkája. Az Isten, amikor az életünket fölajánljuk neki, akkor megtisztítja, becsomagolja az üdvösségbe, és visszaadja nekünk. Ez az Isten munkája. Vagyis az Istentől nem félni kell és rettegni kell, hogy mi lesz, ha megszólít engem az Isten, mi lesz, ha mond nekem valamit az Isten, hanem megtisztelve érezhetjük magunkat, ha az Isten mond nekünk valamit. És ha az Isten kér tőlünk valamit, akkor azt azért kéri tőlünk, hogy aztán vissza tudja adni azt. Nagyon sok emberrel találkoztam már, akik átélték ezt a cserét, hogy valamit Isten kért tőlük, és aztán megharcolták, odaadták, és aztán visszakapták. Nem túl régen, pár napja beszélgettem valakivel, aki elmondta azt, hogy amikor gyerek volt, azt élt át, hogy az édesapja lelkész volt. Egy kis településen voltak, és azt mondta, hogy olyan szegények voltunk, és soha nem volt pénzünk is. Bármit mondtam az apámnak, bármikor is arról volt szó, hogy valami kellene, mindig azt mondta, hogy most nincs. És azt mondta, hogy megutáltam a szegénységet, és eldöntöttem azt, ha felnövök, én gazdag leszek. Szerintem ez egy érthető folyamat, nem? Ugye emberileg teljesen rendben van. Mit gondoltok, mit kért tőle Isten 20 éves korában? Találkozott Istennel, megtért, és Isten azt kérte, hogy legyél lelkész. És azt mondta, hogy nem. Mert neki ez a lelkészség össze volt csomagolva a szegénységgel, a nyomorúsággal, a nincstelenséggel, a lehetetlenséggel, és azt mondta, na már pedig ez az, ami nem fog működni. Aztán elteltek hetek, hónapok és évek, és én a múlt héten beszéltem vele, és tudjátok, hogy ő mivel foglalkozik? Többek között. Egy gyülekezetnek a lelkipásztora. És nem azt jelentette, hogy tönkre ment, hanem Isten kért tőle valamit, odaadta, és aztán Isten visszaadta neki. És ezzel ő gazdagabb lett. Volt egy sok évvel ezelőtt egy fiatal pár, akik még nem voltak összeházasodva, jöttek a gyülekezetbe, és tulajdonképpen ugyanez volt a kérdésük, mint ennek a fiatalembernek, amit a Bibliában olvastunk. Szeretnék megérteni a Bibliát, szeretnék érteni Istent, szeretnének Isten dolgaiban úgy tovább lépni. Mit kell tenni? És ahogy megértették a dolgaikat, egyszer előjött az, hogy hát a házasság nélküli együttélés az nem teljesen oké. Hogyha ide nézünk, akkor mondjuk a ne paráznák, hogy kategóriát bőven kimeríti, igaz? És amikor ezzel szembesültek, akkor azt mondták, hogy na ez az, amit nem fogunk megtenni, mert nem a papír számít. Küzdöttek, harcoltak vele, nem, és egyszer azt mondták, hogy igaza van Istennek. És ezt összeházasodtak. És ha most ide tudnám hívni őket, akkor bemutatkozhatnának, és elmondják, hogy boldog házasságban élnek, mert az Isten megáldotta őket. Amikor az Isten kér tőlünk valamit, és mi odaadjuk, akkor az Isten ezt megtisztítja, becsomagolja áldásokba, becsomagolja az üdvösségbe, és vissza fogja nekünk adni. Az Isten nem elvenni akar tőlünk bármit is, hanem visszaadni nekünk, és áldást akar adni nekünk. Hadd mondjak még egy példát. Itt ebben a történetben pénzről van szó. Szintén sok évvel ezelőtt megismertem valakit, aki kereste az Istent, kutatta a Bibliát, és ahogy egyre tovább mentünk, és a gyülekezetben sok-sok dolgot megértett és megtapasztalt, szembesült valamivel, egy pénzügyi problémával. Ő tulajdonképpen a munkája mellett, hát ilyen törvénytelen bizniszterületen is, ez a, hogy is mondjuk, a szürke vagy a fekete gazdaság határán mozgott, és sok minden olyan dologgal foglalkozott, ami abszolút nem volt törvényes. És amikor ez kiderült a számára, és szembesült vele, hogy ez az, amit el kell engedni, ezt oda kell adni Istennek, és bármennyi jövedelmet hoz, erről le kell mondani. Tudjátok, mi volt az első reakciója? Ez az, amit én nem fogok megtenni. Hát ezért élek jól. Hát ez hozza nekem az anyagi biztonságot. Most ezt valaki el akarja venni tőlem? Hát ez már nem fog menni. Elteltek napok, hetek és hónapok, és talán egy évvel később ez a valaki felszámolta ezt a szürke és feketébe hajló gazdasági tevékenységét, Istennek szánta az életét, és azóta is jól van és boldogan éli az életét. Nem ment tönkre anyagilag, de erről a fekete jövedelemről lemondott, és Isten adott neki mást, amivel az Isten áldását át tudta élni és meg tudta tapasztalni. Nos, tehát ma, amit elmondtam, két alapelv, amit ti is átéltetek már, és mindazok, akik személyesen találkoztak az Istennel. Az egyik fontos alapelv, hogy sem a 10 parancsolatot, sem a Bibliának más alapigazságait az Isten segítsége nélkül az ember nem tudja betartani. Ezért az ember rá van kényszerítve, hogy az Istenhez jöjjön és azt mondja, hogy itt vagyok, Istenem, bűnös vagyok. Nincs bennem az az erő, nincs bennem az a hatalom, hogy én ezt meg tudjam tenni, szükségem van rád. A másik alapelv, hogy amikor odaadunk Istennek valamit, akkor azzal nem szegényebbek leszünk, azzal nem tönkre megyünk, mert az Isten valami más ajándékot fog adni, ami sokkal több, sokkal gazdagabb és sokkal értékesebb. A kérdés ma, hogy van-e a jelenlévők életében bármi olyan dolog, amit az Isten kért ma, reggel, vagy tegnap, vagy az elmúlt hetekben, hónapokban, és azt mondtad, hogy na ezt azért már nem. Van-e ilyen? Ha igen, az Isten azért mondta ezt, azért kéri ezt, mert kedvel, mert szeret, mert segíteni akar, hogy abból a nehéz helyzetből valahogy kiszabadulj, és azon a területen valami nagyobb áldást, valami nagyobb örömet éljél át. És alapvetően Isten nem csupán arról beszél, hogy adjuk oda neki a pénzügyi dolgainkat, adjuk oda neki a kapcsolatainkat, adjuk oda neki az érzelmi dolgainkat. Nem csak erről van szó, hanem az Istennek a kérése alapvetően az, hogy add nekem az életedet. Bíz rám az életedet. És mivel Isten szereti az embert, és ez bebizonyította azzal, hogy Jézus meghalt az emberekért, meghalt a bűneinkért, az Isten mindig, amit visszaad, az a megtisztított, szent és tiszta élet. És persze mi ugyanúgy törékeny emberek vagyunk. És a megtérésem után én nem tudom elmondani, hogy ezt minden nap 100%-ig be tudom tartani. De sokszor segít az Isten, hogy akármekkora a nyomás, mégis tiszta tudok maradni, vagy szent tudok maradni, vagy igazságos tudok maradni. Ha meg elesek, elbukok, akkor meg jövök az Istenhez, és azt kérem tőle, hogy Istenem, ezt elrontottam, bocsáss meg nekem. Vagy annak az embernek fogom megmondani, vagy annak a valakinek, és lehet rendezni a kapcsolatokat, és lehet tovább lépni. Mert az Isten fölemel, és az Isten igaznak nyilvánít bennünket, mindazokat, akik odaszánták az életüket neki. Most itt vagyunk, alapvetően ez a mai nap, ez egy örömteli nap, ugye? Kicsit van egy kis izgalom, de nem baj, de alapvetően örülünk, ez a jó dolog. Tehát kifejezzünk valamit, ami jó. Itt vannak a családtagok, barátok, ismerősök, ez egy örömteli dolog. Viszont, amikor véget ér ennek a mai istentiszteletnek a programja, és hazaindulunk, hazamehetünk örömmel is, meg hazamehetünk szomorúan is. Már úgy belülről. Hogy a lelkünk örülni fog, vagy a lelkünk szomorúan, kicsit ilyen melankólikusan dolgozik bennünk, és azt mondjuk, hogy hát valami nem oké, valami nincs rendben. Hogy melyik lesz, az attól függ, hogy odaadjuk Istennek az életünket, vagy pedig azt mondjuk, hogy na, ezt azért már nem. Ez a fiatalember nem tudott igent mondani Jézusnak, és ezért szomorú lett. Aki nem tud igent mondani Jézusnak, az szomorú lesz. Aki igent tud mondani Jézusnak, az boldog lesz. Az felzabadult lesz. Nem soká hallani fogjuk majd azoknak a élettörténetét, akik be fognak merítkezni. Tulajdonképpen erről fognak beszélni. Hogy Isten hogy győzte meg arról őket, hogy ez a lépés, ez nem egy rossz dolog. Ez nem egy szörnyű dolog, amin keresztül kell esni minden jó kereszténynek, hanem a megtérés, az újjászületés, vagy akár a bemerítkezésnek a pillanata egy örömteli áldott dolog, mert az Isten áldását tudjuk átélni. Mindezt én azért mondtam el, mert ma, ezekben a pillanatokban Jézus ma is megszólít bennünket, és ugyanazt kéri, hogy ami az életünkben valami zűrös, zavaros jeleket mutat, ami nincs rendben, vagy ha még soha nem adtuk át az életünket neki, akkor tegyük meg. És a kérdés az, hogy megtesszük ezt, vagy pedig azt mondjuk, hogy na ezt azért már nem. Vagy örömmel megyünk tovább, vagy szomorúan megyünk tovább. Én azt kívánom, hogy Hát Isten bátorítson bennünket majd a bizonyságtételeken keresztül is, és mindaz, amit teszünk, az legyen olyan, ami örömet okoz nekünk is, és örömet okoz Istennek is. Isten áldjon bennünket. Amen.
Köszönjük szépen az igehirdetést, és az Isten tisztelet második felében én fogok segíteni lépésről lépésre, részben nektek, részben mindannyiunknak. Röviden az én feladatom elmondani azt, hogy a bemerítésben mi is történik, hogy figyeljük azt, ami történik. Ugye, aki először van egy ilyen eseményen, egy ilyen keresztelésen, amit mi bemerítésnek hívunk, először talán a formai dolgok tűnnek fel neki, hogy más, mint máshol. Ugyanis nem a vízzel meghintést gyakoroljuk, amikor egy kisebb mennyiségű vizet a megkeresztelendőre rálocsolunk, hanem teljes víz alá merítés történik. Ezt fogjuk látni majd kint az udvaron, ha kimegyünk. Ez ugye megfelelő hely is kell. Ez visszatérés az ősi evangéliumi tradícióhoz, tehát amit Jézus Krisztus, az apostolok és az egyház történelem elején gyakorolt. De ettől is fontosabb talán az, hogy a bemerítés az a hitünk megvallásának az egyik formája. Tehát amikor ők bemerítkeznek, valamit elmondanak azzal, amit tesznek a hitükről. És mivel ez a hitüknek a megvallása, most egy kicsit majd a saját sztoriukat is elmesélik, hogy hogyan jutottak idáig el, hogy erre szánják magukat, és ez a napon itt vagyunk a bemerítésükön, a megkeresztelésükön. De magáról a bemerítésről szeretnék még néhány dolgot mondani, ami gyakorlatilag azért egyetemes a kereszténységen belül, de amikor látni fogjuk azt, ami történik, hogy lássuk és értsük, hogy mi van, ami a szemünk előtt zajlik, amögött mi van. A bemerítésnek három mozzanata van. Majd látni fogjuk, valaki beáll a bemerítőmedencébe, ez az első, elmerül benne, ez a második, kijön a vízből, ez a harmadik. Ez egy misztériumot jelenít meg, egy titkot. Egy olyan titkot, amit láthatunk, nem azért titok, mert nem tudhatunk róla, hiszen látni fogjuk, látjuk, hogy mi történik, de ami a háttérben zajlik, az Istennek a titokzatos munkája. És bemutat valamit arról a csodáról, amit az ő életükben Isten már elvégzett, azt megjeleníti. Azt mondja a Biblia, hogy a bemerítés az gyakorlatilag, vagy a keresztség az olyan, mint amikor Krisztusban merítkezünk be, a római levél ezt mondja. Tehát amikor a vizet nézzük, Krisztust is oda képzelhetjük. És amikor beleáll valaki a medencébe, a vízbe, ebbe a közegbe, akkor gyakorlatilag az azt jeleníti meg, hogy kapcsolatba került Krisztussal. Ugye ez az egész úgy indult el, hogy Jézus jött közénk, vállalta mi sorsunkat. Az, aki a keresztségre vállalkozik, vagy a bemerítkezésre, ugyanezt mondja ki, hogy én is vállalom Krisztussal a közösséget. Amikor bemerül a medencébe, azt mondja a Szentírás, hogy Krisztus meghalt értünk. Ez azt szimbolizálja, hogy aki Krisztussal találkozik, és Jézus Krisztus az életébe belép, az bizonyos szempontból meghal. Valami véget ér az életébe, hogy átadhassa a helyet majd valami újnak. Úgy mondja a Szentírás, hogy a régi jó emberünk, ami Istentől elidegenedett és Isten nélkül éltük az életünket, az meghal. Krisztussal együtt, ahogy Krisztus meghalt értünk a kereszten. Amikor kijön a bemerítkező a vízből, ez Krisztus feltámadására mutat, hogy Jézus nem maradt a sírban, ő feltámadt és ma is él, és azok az emberek, akik az őt követik, és hisznek benne, azok egy új élettel indulnak el, azt mondja a Szentírás, hogy egy új teremtés jön létre bennük. Tehát egy belülről kifelé ható változási folyamat vette kezdetét az életükben, kapcsolatba kerültek Istennel, Isten Jézus Krisztusért megbocsátotta a bűneiket, és egy új élettel ajándékozta meg őket, és a hátralévő életüket Jézus Krisztus követésében fogják eltölteni. Tehát a bemerítés nagyjából ezt jeleníti meg. A római katolikus egyház is gyakorolja, talán azt ismerjük a legtöbben felnőtteknél, akik ezt kérik, de általában az evangéliumi közösségeknek a gyakorlata ez. És hát ahogy mondtam, ez a hitvallásnak az egyik formája, a hitünknek a megvallása, és hát most erre szóba is sor kerül. Úgyhogy mondanám is, hogy Nagy Ádám, Jenik Balázs, Mike Debora, Stasák Zsófi, Mike Naomi és Szabó Veronika mondja el az ő saját történetét, hogy ez vele hogy történt meg. Hallgassuk őket szeretettel, és hát tudjuk, hogy izgultok, semmi baj. mi is izgulunk kicsit veletek, hát hogy könnyebb lesz, de ami a szíveteken van, azt mondjátok el nekünk, Gyere Ádám.
Köszönöm. Sziasztok, Ádám vagyok, 22 éves asztalos. Mielőtt megismertem Jézust, világi életet éltem, test szerint. Nem jártunk templomba, semmilyen ilyen Istentől való közösségbe. A szüleim jól tartottak mindig, meg volt mindenem, amire vágytam. Nem volt hiányom semmiben, de mégsem éreztem azt, hogy teljesen boldog lennék, hogy olyan komoly célja lenne az életemnek. És amikor Székesfehérváron dolgoztam, akkor ott volt egy kollégám, aki hívő keresztény, Pomázi Barna, aki elém élte Krisztust. Persze akkor ezt még nem tudtam, akkor ezt még nem láttam, erre nemrég döbbentem rá, hogy ez így volt. Ő volt az, aki megmutatta nekem, hogy így is lehet élni. Amíg a többi kollégám, többi munkatársam mindig szitkozódott, vagy a főnököt, vagy a munkát, vagy egymást szitták, addig ő dolgozott békességben, szeretetben, és ezt én láttam rajta is, és jó volt vele is együtt lenni. És tudom, hogy ez a Szentléleknek a munkája. Ez nem az ő érdeme, ez a Szentlélek érdeme. És amikor Budaörsre eljöttem, akkor ő ajánlotta nekem ezt a gyülekezetet, hogy jöjjek el, ha van kedvem is, és üljek be egy istentiszteletre. És én eljöttem, és az első prédikációt, amit hallottam, az már itt nagyon megfogott, mert azt éreztem, hogy itt az életre tanítanak meg, itt arra tanítanak meg, hogy hogyan lehetek jobb ember, hogy hogyan élhetek jobb életet. És ez nagyon tetszett, úgyhogy elkezdtem rendszeresen járni, az igét is tanulmányoztam, és a Zuglóban indult egy házi csoport, ahova elkezdtem járni. Ez egy istenkereső fiataloknak szólt, 80-90 voltunk ott, és ott igazán meg tudtam ismerkedni Jézusra, meg tudtam ismerni Istent. És egyik alkalom után, amikor mentünk hazafelé, akkor egy olyan gondolat volt a szívemben és a fejemben, hogy Jézus Krisztust befogadom a szívembe. És ez így többször átment rajtam, és éreztem, hogy ez egy erőteljes dolog, és ez nem tőlem van. És miután megtértem, utána volt egy-két komoly válaszút, amikor el kellett döntenem, hogy én most visszamegyek a régi világi életemhez, és hagyom a kereszténységet, vagy pedig elkezdem követni Jézust, és elhagyom az addigi életemet. A megtérésem után szembesültem azzal, közben volt egy barátnőm, akivel nyilván fizikai kapcsolatot éltem, és szembesültem ugye a paráznaság kérdésével, és ez egy komoly döntés volt, hogy most én akkor mit tudok ezzel kezdeni. Azt éreztem, hogy így nem tudok tovább élni, hogy Krisztusban is hiszek, de közben meg van egy ilyen barátnőm is, akivel így vagyok, és az, hogy lemondtam a régi életemről, az abban nyilvánult meg először, hogy a barátnőmnek búcsút kellett mondanom, és elindultam, hogy Krisztust kövessem. A megtérésem utáni első fél évben azon volt főleg a hangsúly az életemben, hogy Isten mennyire szeret, hogy mennyire jó, minden új volt, mint egy csecsemőnek, de most már kezdem felfogni azt, hogy ez egy nagyon felelősségteljes életet kíván tőlem. Nem élhetek csapodár módon, mert azt mondja az ige, hogy mi vagyunk a föld sója. És én azt szeretném, hogyha Krisztust meg tudnám mutatni az életemen keresztül. A műhelyben, ahol dolgozom, ott nem sok keresztény ember van, és sok negatív hatás ér. Sokszor káromkodnak, rosszat tesznek egymással, vagy velem éppen. És sokszor nehéz a lélek által élni, nehéz nemet mondani arra, amit ők csinálnak. És van, hogy elkavarodom benne, De végül mindig odafordulok Istenhez, és tőle várom a választ, hogy mit kell tennem, hogy hogyan kell élnem. Úgyhogy most pedig itt állok, bemerítkezés előtt, és nagyon várom, hogy mi az Úr terve az én életemre. Köszönöm.
Köszönjük szépen, Ádám. Jézus is asztalos volt. Egy asztalost könnyebben követ talán. Egy dolgot szeretnék így kiegészítőként hozzátenni, mert szóba került ma többször is Ádám bizonyságtételében is a paráznaság, szex kérdése. Tehát, hogyha valaki most ettől megijedt, annyit szeretnék hozzátenni, hogy a szex Isten találmánya. Ő tervezte meg úgy a férfit és a nőt, hogy egy ilyen közösségben kiteljesedjen a kapcsolatuk. Mikor az ember elszakadt Istentől, ez a terület is tönkrement az életében. Isten azért mondja, hogy valamiben ne menjünk bele, hogy valamit nekünk adhasson, ami viszont sokkal több annál, mint valaminek a pótléka. Tehát ezzel együtt értsük ezt az egészet, hogy lehet Ádám valamit elengedett az életében, ami nehéz volt, de ezáltal az övé lehet valami a jövőben, ami sokkal-sokkal értékesebb lesz majd, és Istennek a terve. Balázs, tiéd a szó.
Sziasztok, Menik Balázs vagyok, 18 éves, és nem keresztény családban nőttem fel. A nagyszüleimhoz vittek el először engem gyülekezetbe, ők Ócsán laknak, és ott a Ócsai Baptista gyülekezetbe. Amikor nagymamám meghallotta, hogy Budaörsön is lesz egy baptista gyülekezet, akkor ő hozott el engem először, és akkor még én elég kicsi voltam. Eleinte csak akkor jöttünk a tesómmal, amikor nagy és nálunk volt, de a tesómnak nagyon megtetszett, és akkor már ketten is elkezdtünk járni, és engem is egyre jobban megfogott ez a nyugodt barátságos környezet. A szüleim sajnos nem jöttek velünk, de elengedtek minket, hogy eljöjjünk. Kezdtem egyre jobban megismerni Istent és a Bibliát a gyermekalkalmakon és az Isten tiszteleteken. 2010-ben elmentem egy tolmási táborba, ahol Kádár Laci tartott az esti alkalmat, és egy hosszú kötéllel szimbolizálta az örök életet, hogy annak csak egy nagyon-nagyon apró része a földi élet, és ott határoztam el, hogy elfogadom Jézust személyes megváltómnak és megtérek. Ezután elindult bennem egy lassú folyamat, hogy be kéne merítkezzek. Mindig, amikor hallottam, hogy van bemerítésre való jelentkezés, akkor mindig féltem, hogy ki kell álljak ennyi ember elé, és ezért csak halogattam, és imádkoztam Istenhez, hogy vegye el ezt a bátortalanságomat. És a tavalyi ifi táborban nagyon megérintett Isten, és ezt a bátortalanságomat átformálta egy várakozásra, hogy vártam, hogy ez a nap eljöjjön, és nem félelem volt bennem, és most végre itt állok. És egy igeverssel szeretném befejezni, Ézsaiás 41:10. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok az Istened, megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Köszönöm.
Köszönjük szépen, Balázs. Én egyébként sokszor szoktam prédikálni, még mindig félek, mikor jövök ide ki. Nem olyan könnyű sok ember előtt beszélni. Nagyon köszönjük, hogy elmondtad. Isten áldjon. Debóra, tiéd a szó.
Sziasztok, Debóra vagyok, 16 éves és gimnazista. És hát kicsit ilyen befelé forduló jellem vagyok. Ezért is nem látszik, hogy nagyon izgulok, mert ezt is belülről teszem. A megtérésem az alapvetően két ifi táborhoz kötődik. Hát persze ezek előtt is rengeteget hallottam Istenről. Nagyon hálás vagyok érte, hogy keresztény családban nőthettem fel, és így szinte minden ilyen fontosabb történetet is ismertem. Imádkoztam, hogyha úgy éreztem, hogy szükségem van Istenre. De úgy alapvetően közelebbi kapcsolatban nem kerültem vele. Úgy gondoltam, hogy ez a szüleim Istene, akihez én is fordulhatok. És hát úgymond ilyen nagymamai szinten vagyok velük, hogy az ő az apjuk, és akkor én majd ott leszek az unoka. És a tavaly előtti ifi táborban volt, hogy annyira éreztem Istennek a szeretetét, és annyira megfogtak ott az igehirdetések is, és minden, ahogy az emberek beszéltek, hogy rájöttem, hogy ez egy személyes kapcsolat, és ez nekem is kell, és úgy megérintett Isten, hogy úgy éreztem, hogy ezért akarok élni, és ezután ezt szeretném csinálni egész életemben. Ez így mind szép is jó volt, de aztán vége lett az ifi tábornak, és jöttek ilyen gondolatok, hogy például lehet, hogy megtértem, de akkor miért nem változom meg? Ha tényleg Istené vagyok, akkor miért van annyi bűn az életemben? És miért van az, hogy olyan sokszor Isten elé helyezek dolgokat? És így, mivel mondtam, hogy befelé forduló típus vagyok, ezről egy szót sem mondtam a szüleimnek, nem tudom, mennyit láttak belőle, vagy tudtak belőle. És így belülről kezdtem őrlődni. És a végén már ilyen kérdések jöttek, hogy valóban Istené vagyok-e? Valóban elhívott-e? És egyre rosszabbak. Aztán volt a tavalyi ifi tábor, amikor megint rengeteget gondolkodtam ezeken, és akkor tartott egy alkalmat a Pisti, aminek az volt az üzenete számomra, hogy Isten engem most is hív. És akkor döbbentem rá, hogy nem csak most hív, hanem egész életemben, és amikor hív, akkor tudja azt, hogy mit fogok csinálni, hogy eddig miket tettem, hogy mikor buktam el, és ezt mind látja, és mind megbocsátja, és mégis szeret. És hogy ez nem távolíthat el tőle. És hát ezután kezdtem el úgy rendesen imádkozni, és rengeteget kérni Istent, hogy bocsásson meg nekem. És volt a végén az ifi tábornak egy ilyen tábortüzes alkalom, ahol hát Isten mellett lehetett dönteni, és én akkor tudtam igent mondani Istennek. És ezért szeretnék most bemerítkezni. Mielőtt itt a végén elmondanám az igeverset, amit hoztam, pontosabban találtam, azért elmesélném ennek a történetét. Ez egy ilyen kis könyvjelző, amit még régen kaptam egy gyerek alkalomra, és eltettem a Bibliámba, mert aztán elfelejtettem, nem foglalkoztam vele. És pénteken, amikor megírtam így a bizonyságtételemet, gondolkoztam erről, kértem előtt Istenről, és Istentől is imádkoztam. Aztán eltettem, gondolkoztam rajta, hogy talán írok a végére egy ilyen igeverset is, és hát nem találtam semmit, ami annyira alkalmas lenne, és gondoltam, hogy na majd később. És eltettem a Bibliám első zsebébe ezt a bizonyságtételt, és aztán rögtön elő is kaptam, mert rájöttem, hogy nem oda akartam tenni. És a kezembe került ez a könyvjelző is. Az van ráírva, Efézus 2.8, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. És ez annyira ideillett, annyira illik az életembe, hogy nagyon megérintett, és nagyon hálás vagyok ezért. Köszönöm.
Debora, nagyon szépen köszönjük. Egy mindig nagy ajándék, amikor valaki őszintességet ad másoknak. Arra bátorítalak, hogy bár belül szeretsz dolgokat megharcolni, ez jól van, így gyere ki azért vele többször. Nagyon jó volt hallani, amit mondtál. Zsófi, na akkor mi lesz? Zsófi azt mondta, hogy muszáj a mikrofonba beszélni. Na, hogy döntöttél?
Elmondod vele? Jó. Sziasztok, Zsófi vagyok, 13 éves, és most szeretnék egy picit arról beszélni, hogy tértem meg. Hát nemrég nyáron voltunk egy táborban, ahol Súron, ahol egyik nap este volt egy ilyen tábortűz. Hát ott beszéltek arról, hogy csak egyetlen egy út van a boldogsághoz, az pedig Isten. Hát engem ez teljesen megérintett, mert nem voltam túl boldog, se biztonságban, de viszont nem a tábor miatt, mert az nagyon jó volt. Hát ezután megkerestem egy lányt, Esztert, és beszélgettünk arról, hogy ez mi is ez a bemerítkezés, meg ez, hát ezekről, és ezután mondtam neki, hogy én most teljesen fullon vagyok, megbántam, amit tettem, és hogy ott teljesen kiborultam, de jó értelemben. Utána imádkoztunk, és rájöttem, hogy tényleg csak egy út van. Hát igazából nekem ennyi volt, csak hogy még egy, hogy hát egy ilyen kis szöveggel készültem, de tényleg nem sok, hogy ne mondd Istennek, hogy nagy problémád van, hanem a problémádnak volt, hogy a problémádnak mond, hogy mekkora Istened van. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönjük, Zsófi. Naomi, akkor tiéd a szó.
Sziasztok, én Naomi vagyok, 18 éves. Én is egy baptista családba születtem és nőttem fel, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. Mi kiskorunk óta jártunk gyülekezetbe, mindig olvastuk a Bibliát, és ezért mindig természetes volt nekem, hogy Isten létezik, és bennem volt, hogy egyszer majd meg szeretnék térni. Egész kiskoromban is imádkoztam, és még nagyon büszke voltam magamra, hogy Isten biztos mennyire örül, hogy egy ilyen kisgyerek is szól hozzá. És aztán, ahogy nőttem, mindig csak egyre halogattam a megtérést, mert nem szerettem volna lemondani azokra a dolgokra, amiket szerettem, mert úgy képzeltem, hogy ha megtérek, akkor onnantól kezdve nem csináltok semmi jót, meg amit eddig szerettem, mert mindenről lemondok, és csak Istenre figyelek. És mindig azzal nyugtattam magam, hogy ám még van időm bőven, vannak, akik a halálos ágyukon térnek, meg majd nekem is akkor lesz elég időm. De egyre növekedett bennem egy halálfélelem, hogy mi történik, hogyha viszont előbb meghalok. És ezért egy idő után elkezdtem minden este úgy imádkozni, hogy Isten, csak adj még egy napot, és majd holnap megtérek. És ez ment 2014 nyaráig, amikor az angol táborban, amiben először eljöttem, megnéztük a passiónak azt a részét, ahol Jézust keresztre feszítik, és ott megértettem, hogy Jézus mit tett, értem. Hogy valóban mit élt át, mert eddig úgy megvolt, hogy oké, keresztre feszítették, de az a film adta át teljesen, hogy egész pontosan milyen rossz volt neki. És ezzel megkérdeztem egy felnőttet, hogy igazából mit is jelent megtérni, és hogy kell azt csinálni. És akkor beszélgettünk, és aznap este úgy döntöttem, hogy átadom az életemet Istennek. És akkor ugye össze nagyon boldog voltam, mindig, hogyha elhatározok valamit, az sajnos nem ért túl sokáig, de először nagyon lelkes vagyok. Ez így egy ideig ment, aztán úgy elmaradt az egész, én próbáltam olvasni a Bibliát, de aztán úgy elmaradt, és még mindig bennem volt az a halálfélelem, mert nem értettem, hogy most megtértem, oké, de miért nem történik semmi. Most miért nincs változás? Biztos jól csináltam valamit, és hogy elég az, hogyha csak megtértem, attól még a mennybe juthatok, vagy csinálni is kéne valami mást. És aztán tavaly volt egy ifitábor, ahol úgy döntöttem, hogy na jó, megpróbálom újra kezdeni az egészet. Beszélgettem a Pistivel, és imádkoztunk. Akkor megint elkezdtem olvasni a Bibliát, akkor egy kicsit tovább ment. Aztán, hogyha egy ideig olvasom a Bibliát, akkor egy idő után már van az az érdés, amikor nem akarom olvasni, hogy van bennem egy késztetés, hogy azért mégiscsak kéne, de ezt itt ebben az időszakban még sikerült elnyomnom, és ezért megint abba hagytam. Aztán ugye egy fél évvel ezelőtt megint újrakezdtem, és aztán, amikor jött ez a késztetés, akkor nem nyomtam el, aztán már egy pár hónap múlva már nem is tudtam volna elnyomni, mert amikor rossz kedvem volt, vagy rossz napom volt, és egyszerűen nem volt kedvem Bibliát olvasni, akkor Isten egyszerűen nem hagyta, volt, hogy dühöngtem a szobámban, vagy csapkodtam az ágyamat, és egyszerűen nem akartam olvasni, de Isten nem hagyta, hogy ne követelte a részét a napomból, és nem tudtam lefeküdni, amíg nem olvastam. Ugye az ott egyszer nem olvastam, amikor fél egykor értem hozzá, és csak kidőltem. És azóta a haláltam már nem félek, és lassan érzem, hogy sikerül megváltozom csak apró dolgokba, hogyha éppen duzzogok, akkor van, hogy sikerül Istennel megbeszélnem a dolgokat, vagy én is nagyon szeretem kibeszélni a gondjaimat az embereknek, ezért inkább képeknek szoktam, és erre is sikerül néha leszoknom, és néha sikerül Istennek kibeszélnem, még csak elég lassan, de azért megy. Hát, és akkor ugye mindig benne volt is, hogy akkor majd be is kéne berítkezni. Ugye először még nem éreztem úgy, hogy készen állnék rá, aztán pedig gondoltam, hogy oké, akkor majd először megnézek egy bemerítkezést, de persze sosem mentem el egyre se. Úgyhogy aztán, amikor tavasszal Pisti mondta, hogy lesz ez a lehetőség, akkor gondoltam, hogy én is megyek a csoportba, és akkor én is szeretnék bemerítkezni. Aztán most nyár végén jelentkeztem bemerítkezők közé. Aztán megjöttek a kérdések, hogy most biztos, hogy jól csinálom, megjöttek a kételyek. És egészen addig mindig bennem voltak, amikor nem voltam itt a gyülekezetben, de amikor itt voltam, amikor az anyáikkal beszélt a Pisti erről, akkor volt bennem egy határtalan boldogság, és egyszerűen érzem, hogy jól csinálom a dolgomat, és itt a helyem. Ez is ennyi. Köszönöm.
Köszönjük, Naomi, hogy elmondtad, meg az őszintességedet neked is. Jól tetted, hogy elindultál Krisztus után, és azt is, hogy elszántad magad erre a bemerítésre. Veronika, gyere és légy szíves, mondd el te is a történetedet.
Üdvözlöm a gyülekezetet, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Én Veronika vagyok, 23 éves, és 4. éve járok ide Budapestre egyetemre. Gyerekkoromban is természetes volt Isten létezése, soha nem kérdőjeleztem meg azt, hogy Isten létezik-e, és a hitünk gyakorlása is. Anyukámmal rendszeresen jártunk katolikus templomba. Voltam első áldozó, voltam bérmálkozó, úgyhogy már tényleg kiskorom óta általános iskolában és gimnáziumban is ott volt az életemben az, hogy gyakoroljam a hitemet. Ott voltam a templomi szolgálatban, gitároztunk együtt a barátnőimmel, énekeltem az énekkarban, felolvastam a templomban, és azt érzem, hogy Isten mindig mellettem volt, hogy Jézus mindig ott volt mellettem, de sohasem a szívemben. És a gimnázium nagyon nehéz volt a végén, így érzelmileg, és már nagyon vágytam el, hogy újból szabad legyek, az, hogy független legyek, az, hogy egyetemre járjak. De közben olyan élmények értek a gimnáziumban, hogy úgy döntöttem, hogy nem szeretnék keresztény közösségben részt venni. Én azt nem érdemlem meg, hogy keresztény közösségbe járjak. Elmentem a gólyatáborba még egyetem előtt, és úgy döntöttem, hogy én ott szeretnék választani egy diákszervezetet. Persze nem keresztényet, de hogy egy olyan diákszervezetet, ahol így szakmailag is tudok fejlődni amellett, amit tanulok az egyetemen. Meg is találtam azt, ami számomra egy a legmegfelelőbb volt. Viszont aznap a fék, a fiatalok az élet küszöbén keresztény diákszervezet kérdőívét töltöttem ki, abban a reményben, hogy én nyerek egy iPad-et, és hogy az milyen jó lesz. De közben még nem is számítottam arra, hogy én ennél sokkal nagyobbat fogok megnyerni. Elkezdődött az egyetem, és nem számítottam arra, hogy ez nehéz lesz. Ez más lesz, mint a gimnázium, itt tényleg egyedül vagyok, és hogy egyedül kell megbirkóznom azzal, ami ott ér engem. Elkezdtem abba a diákszervezetbe járni és csatlakozni, amit kiválasztottam, viszont ott sem találtam barátokat. De közben október közepén kaptam egy telefonhívást egy lánytól, aki a féktől hívott, hogy szeretne velem beszélgetni. Flóra volt az, aki ma már a tanítványozom. Igent mondtam erre a beszélgetésre, viszont nem tulajdonítottam ennek olyan nagy jelentőséget, mivel így egyetem eleje, és nagyon szívesen barátkoztam mindenkivel. Úgyhogy elmentem október 15-én erre a találkozóra, és Flóra kérdezte azt, hogy milyen az egyetem, hogy sikerül beosztani az időmet, hogy tudok tanulni. És ez nagyon nehéz volt. Emlékszem, hogy sírva mondtam el neki, hogy ez nehéz, és hogy más, és hogy nincsenek keretek, hanem hogy én állítom fel a kereteket. És akkor közben mesélt arról, hogy ő ezt hogy csinálta, meg nagyon szívesen felajánlotta azt, hogy ő segít ebben, és közben elmondta az evangéliumot is, ezt megosztotta velem. És aztán így kezdődött el a kapcsolatunk. Voltam náluk, ami nagyon sokat jelentett. Átbeszéltük az időbeosztásomat. Majd elkezdtem biblia tanulmányozásra járni az egyetemen rendszeresen. Elkezdtem a fék heti alkalmakra járni, ahol aztán találkoztam Enikőékkel is. És nagyon sokat jelentett az, hogy láttam az ő életüket, hogy elém élték Krisztust. Láttam azt, hogy mennyire szeretik az Istent, és hogy szeretnek engem. És hogy nem értettem, hogy miért szeretnek, mikor nem is ismernek. És ahogy láttam az ő szolgálatukat és az ő életüket, hogy elgondolkodtam azon, hogy miben más, és hogy nekem hogyan lehet ilyen életem. És aztán az első vizsgaidőszak végén, miközben már így rendszeresen olvastam a Bibliát, úgy döntöttem, hogy én szeretném az Istennel ezt a személyes kapcsolatot. Szeretném azt, hogyha Jézus nem csak mellettem lenne, hanem hogy a szívemben lenne. És hogy átformálja az életemet, hogy bocsássa meg az én bűneimet, mert hogy én magamat nem tudom megváltani, hanem ő tud megváltani engem. Úgyhogy ez történt 2,5 évvel ezelőtt, hogy elfogadtam Jézust, mint személyes megváltómat. És azóta az Istennel való kapcsolatom folyamatosan mélyül. Megéltem Istennel az első szeretetet, és azt érzem, hogy a kapcsolatunk most már tovább lépett, és sokkal mélyebbennél, és hogy én nagyon szeretnék vele élni, nagyon szeretném rá alapozni az életemet, mert hogy nekem ez a kapcsolat a legfontosabb. És most itt állok fehér ruhában, és eldöntöttem, hogy szeretnék bemerítkezni. Ez volt decemberben, és ezek után, hogyha ezt elmondtam valakinek, régi ismerősöknek, gimnáziumból, általános iskolából, így megkérdezték tőlem, hogy miért szeretnél újból megkeresztelkedni, hiszen már gyerekkorodban megkereszteltek. És a válaszom az pont ez, hogy Istennel van egy személyes kapcsolatom, és ezt a kapcsolatot a bemerítkezésen keresztül szeretném megerősíteni. Hoztam egy egyszerű példát, mint a párkapcsolat példája, hogy Istennel van egy párkapcsolatom, és hogy ez a bemerítkezés pedig a házasságnak a pillanata, a házasságkötés pillanata. És van a Bibliában egy olyan igevers, hogy eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával, és eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Úgyhogy én a decembertől idáig tartó időszakot, azt a jegyesség időszakának éltem meg, és most így a mai napon nagyon sok ember előtt, előttetek szeretnék igent mondani Istennek és az Istennel való kapcsolatnak.
Nagyon szépen köszönjük, Veronika, és hát kívánjuk, hogy ebben a szeretetben mélyüljön a kapcsolatod Istennel, és ahogy mondtad, tényleg rá tudsz építeni az élet minden területét. A hátra levő, előttünk lévő percekben fog történni a bemerítés. Benneteket elengedünk, hogy el tudjátok foglalni a helyeteket, és utána, ha ők kimentek, mi is kimennénk a bejáraton balra, és még egyszer balra fordulva kiérünk majd ehhez a kis térhez, ami itt van az épületnek ezen az oldalán. Ott van egy nagyobb tér, majd ott körbe tudunk állni, hogy tanúi lehessünk a bemerítésnek. És utána arra kérünk mindenkit, hogy ha van kedvetek, gyertek ide vissza, maradjatok velünk, beszélgessünk kicsit, nem kell elszaladni, de az alkalomnak akkor ott lesz kint vége. Addig, amíg ők oda mennek, még egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni, kihangosítani, hogy amikor látjuk ezt az egészet, ami ott velük történik, ne csak egy szertartást lássunk, ennek van tartalma. Valakivel közösségre léptek, sokféleképpen mondták el, 6 ember, 6 történet, a közös benne az, hogy egy kapcsolattal indultak tovább az életüknek egy pontján, Jézus Krisztussal. Amikor bemerülnek a vízbe, ez szimbolizálja azt, hogy Jézus meghalt értük, de ők is meghaltak annak az életnek, amit Isten nélkül, Istentől elidegenedve éltek, őt nem ismerve. Amikor kijönnek a vízből, Ez emlékeztet bennünket arra, hogy Jézus nem csak meghalt, hanem fel is támadt, ma is él, és mi is egy új életet kezdünk vele együtt ebben a kapcsolatban. Én arra biztatok mindenkit, hogy amit láttok, ezen gondolkodjatok. És hogy egy picit engedjétek meg, hogy benneteket megkérdezzen az, amit most látunk, amit együtt átélünk majd, aminek a tanúi leszünk, hogy nekem mi közöm van ehhez? Miért kellett nekem ma itt lennem? Túl azon, hogy a gyermekemről van szó, a barátomról van szó, a rokonomról van szó, vagy az ismerősömről van szó. Ez az egész nap mit üzen nekem? És én remélem, hogy meghallunk egy szeretetteljes hívást Istentől. Pászkál mondta azt egyszer erről, hogy minden ember lelkében van egy Isten alakú vákum. Ez a vákum, ez minket hajt, fáj, ez a hiány, ez az űr. Ezt egyedül Isten tudja kitölteni. Kereshetünk sok mindenben tartalmat az életünknek, de ez a sok minden egyszer elvezet bennünket Istenhez, és amikor vele szemben állunk, akkor dönthetünk arról, hogy mit kezdünk az életünkről. Jézus azért jött erre a földre, lett hozzánk hasonló emberré, hogy ami minket Istentől elválaszt bűn, azért ő vállalja az áldozatot, és azért támad föl, hogy az az új élet, ami az övé, az a miénk is lehessen. Tehát ez a nap, ez mindannyiunknak lehet egy ajándék, nekik az, hallottuk tőlük, de lehet nekünk is. Akkor ott kint találkozunk a téren, tehát a kijáraton kimegyünk balra, és egy kis átjáron megint balra, látni fogjuk a medencét, ott találkozunk.